meg szépen menni a sajtba, meg minden adó Isten, hogy értőképpen növekedjen a Szent Evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bőverkedik kenyérben, mondta. Én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igény. Az evangélium tanítása. Legyen bűneink bocsánatára. Mi vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett, de újra megkerült. Kedves testvéreim, már bizonyára sokszor hallottuk a tékozló fiúnak a történetét, egy klasszikus gyöngyszem az evangéliumok között Lukácstól. És talán végig is szaladt a mi gondolatainkban, hogy bizony ez a tékozló fiú története, hát igen, Isten megbocsát, visszafogadja a bűnöst, tehát erről szól. Picit nézzük meg mélyebben ezt a történetet. Sok színe van neki. A klasszikus elnevezés, amit ismerünk és tudunk, az a tékozló fiú. Emlékszem, amikor kisiskolás hittanos voltam, és a plébános atya hittanórára nagy színes képeket hozott be, talán Olaszországból származtak, festmények voltak, ilyen oktatási célra készült, hitoktatásra készült festmények, és az egyik ilyen kép, ahogy a tékozló fiú leborul az atya elé, és az pedig magához öleli, bennem maradt ez a kép. De annyira mélyen megragadott aztán ez a kép, hogy amikor az első szentgyónásra mentem, első áldozás előtt, akkor én azt gyóntam, hogy tékozoltam. Nézett az atya egy nagyot, hogy mit mondtam, és akkor aztán kifaggatott, hogy egyáltalán tudom, hogy mit jelent ez, hogy tékozolni. Hát nem tudtam, de én annyira bűnösnek éreztem magam, és olyan őszinte volt a bűnbánatom, hogy úgy gondoltam, hogy ez a tékozlás. Igen, tehát ez a címe ennek a történetnek, de lehetne más címet is adni neki, hogyha picit mélyebben belenézünk ebbe az elbeszélésbe. Hiszen ez két testvérről szól, és egy atyáról. Tehát akkor lehetne neki azt a címet adni, hogy az elveszett fiú története. Más biblia fordítás ezen a címen hozza, hogy az elveszett fiú. De aztán azt is lehetne mondani, hogy az elveszett fiúk többes számban, hiszen kettő fiúról van szó, és majd mindjárt mondom, hogy miért. Ha picit belenézünk ebbe a történetbe, akkor a közismert értelmezésen túl azért van talán problémánk azzal, hogy nehezen értjük az atyának a nagyvonalúságát. Továbbá nehezen értjük a másik testvérnek a viselkedését, és a két testvérnek a viszonyát. Miről van szó a kisebbik fiúnál ennél a tékozlónál? Mi az ő igazi bűne? Nem az a fő bűne, hogy eltékozolta a vagyont, ami az ő öröksége. Hát persze ez egy nagyon súlyos bűn. De a legsúlyosabb bűne az, hogy ő szakított az atyai házzal, hogy szakított azzal a házzal, ahol ő szeretetet kapott, ahol biztonságban volt, ahol mindene megvolt, ahol nem csak anyagi biztonságban volt, de őszinte szeretetben. És ő ezt nem becsülte semmire. Ő ezt megvetette. Ő ezzel szakítani akart. Valójában ez az ő bűne, de mit jelent a bűn? A bűn nem azt jelenti, hogy Isten kitalál valamit, amivel az embert meg akarja fékezni, vagy rosszat akar neki, hanem a bűn az mindig valami károkozást jelent. Saját maga kárát okozta ezzel, hogy ő szakított az atyai házzal, hiszen megtapasztalja idegenben, amikor már lezüllik, hogy mit jelentett az atyai ház. Amikor ott van a gazdának a sertései között, és elgondolkodik az ő elmúlt életéről. Döbbenetes ez a kép, hiszen egy gazdának a tanyájára megy ki, és sertéseket őriz. Ennek nagyon komoly mondani valója van, hiszen a sertés a vallás a zsidó ember szemében tisztátalan állat. Disznóhúst nem fogyaszt egy vallásos zsidó ember, és nem is vagy a közelébe, tehát valami roppant mély megalázást jelent, hogyha valaki egy sertés telepre kell, hogy menjen dolgozni a pogányok közé egy zsidó embernek. Ennyire mélyre süllyedt. És ebben a mélységében, ebben a nyomorban megtisztul ez a fiú. Megtér. Azt mondja az evangéliumunk, hogy magába szállt. A megtérés szót az arámi nyelv, ami Jézusnak a nyelve volt, úgy mondja, hogy shub. Jézus maga is így kezdi az ő működését, shubú, térjetek meg, forduljatok meg, fordítsátok meg az életeteket. A görögben metanoia, ami valójában azt jelenti a görög filozófiában a nous, azaz értelmet jelenti, a metanous, az pedig az értelemnek a megfordítását jelenti, a gondolkodásnak a megváltoztatását. A fiú magába szállt, és elgondolkodott az ő eddigi életén és a múltján, és megfordította a gondolkodását, és ezzel elhatározta, hogy egy új életet akar kezdeni. Ez a megtérés. Atyám házában bővelkednek a béresek a kenyérben, és én meg itt nyomorban vagyok, és nélkülözésben. Elmegyek atyámhoz, és azt mondom, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be. Megtér. Egy új életet akar kezdeni. És aztán találkozik az atyával. Az atya pedig, talán a mi logikánk szerint is, de a farizeusi logika szerint érthetetlen módon viselkedik. Hiszen elé megy, a nyakába borul, megcsókolja. Pedig mi lenne a farizeusi logika, vagy talán időnként a mi logikánk is ez, hogy igenis, hát ha megjön ez az elcsavargott, eltékozolt, a vagyont elpazarolt fiú, hát legalább egy fejmosás kéne neki beolvasni, megleckéztetni, hogy hát fiam, látod, mit tettél magaddal is velünk, és most hol vagy? És ez az atya nem teszi meg. Nem teszi meg, mert fantasztikus ez az édesapa. Mert tudja azt, hogy őt az élet már megalázta. Látszik ezen a fiún, ahogy jön, ahogy a tekintetében néz. Tudja már, hogy neki nem kell lecke, neki nem kell beolvasás. Őt már megtanította ez a nyomor arra, hogy becsülje az igazi szeretetet. Megtért, elindult a megtérésnek az útján. És döbbenetes ennek az atyának a viselkedése azért, mert nem csak, hogy befogadja, hazafogadja, fiának fogadja, hanem ünnepet rendez. A legdrágább ruhát adja rá. A keleti embernél a ruha a társadalmi rangot fejezte ki. Minél díszesebb, szebb ruhája volt valakinek, annál nagyobb elismertsége volt. Gyűrűt húz az ujjára, a gyűrű a hatalom jele. Mi is talán ismerjük történelmi tanulmányainkból, hogy a király gyűrűje, vagy egy püspöki gyűrű régen mit jelentett, a pecsétgyűrű, az azzal ellátott dokumentumnak eleje volt. Sarut húz a lábára, földíszíti, méltóságba helyezi, mint egy királyt. És a legszebb állatát, a hízlalt borjút vezeti elő, és egy óriási ünnepet rendez. Ennek a történetnek lehetne az is a címe, hogy a tékozló atya története, hiszen ez az atya, ez az édesapa eltékozolja a szeretetét erre a fiúra, aki ezt nem érdemli meg, de mégis eltékozolja. Rembrandtnak van egy klasszikus festménye, bizonyára többen ismerjük, a tékozló fiú hazatérése. Mutatja, hogy ez a fiú hazatérés, az apa, az édesapa ráteszi a két kezét, megöleli őt. És csodálatos ez a kép azért is, mert mutatja, hogy milyen ez az édesapa, milyen ez az atya, hiszen ez az atya magát Istent akarja jelenteni, de Isten nem csak édesapa, hanem ő olyan, mint egy édesanya. És ezen a képen, a Rembrandt képen az atyának kétféle keze van, egy férfi kéz és egy női kéz. Alkalmunk lesz valahol megnézni, nézzünk utána. Igen, Istennek az apai és anyai szeretetét akarja mutatni, mint egy biztonságot, erőt képviselő apa, és mint egy melegséget otthont adó anya úgy fogadja vissza az ő gyermekét. Ilyen az Isten. Erről akar beszélni nekünk Jézus ebben a példabeszédben. És aztán, hogyha tovább megyünk a történetben, még talán furcsa számunkra másik fiúnak a viselkedése, illetve az ő helye ebben a történetben. Én amikor első néhány alkalommal olvastam ezt és hallottam, akkor igazságtalannak tartottam az atyának a vele való kapcsolatát, meg a fiatalabb testvérnek az elkényeztetését. Hát ott van ez a fiú, aki becsületesen szolgál, és akkor ő neki nem rendeznek mulatságot, hanem ennek az elcsavargottnak, ennek a bűnösnek. De látnunk kell azt, hogy Jézus kiknek mondja el ezt a történetet. A vámosok és utcanők jönnek Jézushoz, és velük van egy társaságban. És a farizeusok, akik a becsületes, a vallásos zsinagógába és templomba járó zsidó emberek pedig oda mennek, ők is figyelik Jézust, hallgatják őt, és a szemére vetik, hogy szóba áll ezekkel a bűnösökkel. A két testvér így mutatja be a tékozló fiú, a vámosok, a bűnösök, akik lecsúsztak, akik lezüllöttek, a társadalomnak a peremén vannak, de aztán megtérnek, és visszatérnek az atyai házba. Ilyen volt Zakeus is, Ábrahámnak a gyermeke. És ott vannak, akik mindig ott voltak az atyai házban, és becsületesen teljesítik a parancsokat, ahogy mondja az idősebb testvér, a farizeusok, az írástudók, a jó neveltek. De mi a probléma ezzel az idősebb testvérrel? Az a probléma, hogy ő otthon maradt a házban, és becsületesen teljesítette a kötelességét, de ebben aztán kimerült az ő egész élete, a szívét nem adta oda az atyának. Valójában ő is elment otthonról, béresként viselkedett. Megteszi a kötelességét, de semmi többet. Mikor a szemináriumban voltam prefektus, volt egy kispapunk, aki ilyen kötelesség teljesítő, precíz volt, mindent megtett, becsületesen, mintaszerűen, jól tanult, de egy centivel se többet. És egy szép napon elküldtük őt. Nincs papi hivatása. Az, akinek a szíve nincs ott, csak a feladatokat végzi el, az egy zsoldos, az egy béres, az egy hivatalnok. Az nem lelkipásztor. Ez a fiú, akinek nincs ott a szíve az atyai házban, ez egy béres. Megteszi a dolgát, betartja a parancsolatokat, ott van precízen, de hol van a szíve, hol van az élete, miről gondolkodik, hol vannak a vágyai. Megtért, megfordította az életét Isten felé. A megtérés azt jelenti, hogy mi minden részét az életünknek odaadjuk Istennek. Nem úgy, hogy csak a templomban vagyunk vallásosak, vagy bizonyos területeken, hanem az érzéseinkben, az ösztönvilágunkban, a kapcsolatainkban, a politikai állásfoglalásunkban, mindenben krisztusi módon akarunk gondolkodni és élni. Arra fordítjuk. És csodálatos az atyának a viselkedése. Mert nem azt mondja az atya indulatosan, hogy fiam, te béresként viselkedsz. Hol van a szíved? Mindig csak kötelességet teljesítettél. És itt van az öcséd, az ugyan zűrött volt és bűnös, de ő megtért, most ő a sztár. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vagyis, hogy téged is ugyanúgy szeretlek, és mindig szerettelek, most is. De itt van az öcséd, aki végre megtért, és hazatért, és örüljünk ennek. És te is térjél meg, és te is add oda a szíved, és együtt örüljünk az atyai házban. Hát erre hív bennünket ezen a mai vasárnapon Jézus az evangéliumban, hogy bárhova is tartozzunk, mert lélekben mi is el tudjuk magunkat helyezni. Hol vagyunk? A becsületes születésünknél fogva, neveltetésünknél fogva, templomba járó kötelességünket teljesítő típus, ami jól van, szükséges ez, fontos ez. De hogy a szívünket odaadjuk-e, megtérünk-e, vagy a másik kategória vagyunk, vagy van-e a környezetünkben, gyerekeink, rokonaink, barátaink között ilyen vagy olyan típusba sorolható ember, vagy mi hogy fogadjuk el őket? Vagyunk-e olyanok, mint az atya, aki elfogadja mindkét fiát, és apai és anyai szeretettel befogadja? Pál apostol azt mondja a Szenteckében, hogy Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki az Istennel. Isten megbocsát nekünk, és megtérésre hív. Az atyai házba való visszatérésre hív, most a nagybődben különösen. De nem csak neki van szükség arra, hogy megbocsásson mi felénk, hanem most talán olyat mondok, ami elsőre megbotránkoztatónak tűnik, de igaznak gondolom. Nekünk is szükségünk van arra, hogy megbocsássunk az Istennek. Sokszor az a probléma a mi életünkben, hogy valami olyan fájdalom, vagy sérelemért, vagy sebb, hogy nem tudunk neki megbocsátani, és talán ezt nem mondjuk ki. Mert hogy nem tudott megbocsátani az idősebb testvér az atyának. Bocsássunk meg neki, és akkor teljes lesz a szeretet. Ő mindig elfogad, mindig az övé vagyunk. És mindenünk, ami a miénk, az az övé, és ő mindenét odaadja nekünk. Mert nekünk is szól az, amit az idősebb testvérnek mond, de a fiatalabbnak is, hogy most elveszett és megkerült. Ez nekünk is szól, hogy fiam, lányom, aki elveszett, most megkerült, meghalt, de életre kelt, megtért. Amen. Valljuk meg a hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, járuljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és mély alázattal terjesszük eléje kéréseinket.
Add, Urunk, hogy mindig boldogan siessünk a testvéri lakomára, amelyet a Szent Misében készítesz számunkra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy külön vált keresztény testvéreinkkel együtt örvendhessünk a közös otthon szent asztalánál.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Adj kenyeret az éhezőknek, és munkalehetőséget a rászorulóknak.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy az emberek ne a bűn árán szerzett örömmel csillapítsák szeretetességüket.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy földi javainkat ne sajnáljuk megosztani rászoruló testvéreinkkel.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Jóságos mennyei atyánk, segíts, hogy az ellenünk vétkezőknek készséges szívvel megbocsássunk, és így mi magunk is elnyerhessük tőled bűneink bocsánatát, Krisztus, a mi Urunk által.